Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Galambos Tamás a vendégem, mesterséges intelligencia szakértő, vállalati tanácsadó. Hát sok kulcsszót említettünk már az előbb, még a mikrotargetálásról is beszélgettünk. Egy másik fogalom is előszokott kerülni, ezek a mikroinfluencerek. Mikroinfluencer, aki ugye kevés embert befolyásol, de azokat nagyon. Most ezek az én megfogalmazásom, ezt lehet pontosítani. Itt hogyan tud bekapcsolódni ebbe a nagyon szegmentált kommunikációs világba a mesterséges intelligencia?
Az, hogy egyébként hogyan definiálunk valamit, az egy érdekes kérdés, hiszen alig pár éves dolgokról beszélgetünk. Itt senkinek nincsenek ebben a témában évtizedes tapasztalatai. A mesterséges intelligencia felhasználásával nyilván nagyon régóta foglalkoznak szakértők, tudósok, de ez, amiről most beszélünk, akár a propaganda része, akár a nagynyelvi modellek, ez viszont néhány éves. Ezért ezek a definíciók szerintem folyamatosan fognak változni, úgyhogy én sem megyek bele a definícióba, de talán úgy tudnám ezt leginkább megfogalmazni, hogy nézzük meg, hogy kik voltak régen mondjuk egy faluban a mikroinfluencerek. Ugye klasszikusan a tanár, az orvos, meg a pap, ezt a hármat szokták említeni. Mindegyiknek megvolt a maga katedrája, ahol ugye okíthatta, képezhette a népet.
Bödöcs ugye azt mondja, hogy a fodrász a szerver.
Igen, ahhoz már nagyobb helynek kell lenni, de igen, abszolút ez teljesen így van, és a órában pedig megkapja az ember az agymosást, ez tény. Viszont ezek a szerepek nem csak az urbanizáció miatt változtak meg, és nem csak azért, mert sajnos az oktatás nem azon a helyen van, nem azon a szinten, nem azon a polcon van, amit igazából megérdemelne, és már nem annyira becsüljük meg sajnos sem az orvosainkat, sem a tanárainkat, hanem inkább az a digitalizáció, ami megváltoztatta ugye a teljes világot, magát a kommunikációt, az, hogy honnan értesülünk az eseményekről, honnan tájékozódunk. És ugye először elindult a tömegkommunikáció. A tömegkommunikációt ugyanúgy kihasználta a propaganda természetes módon egy tömegpropagandára. Tehát arról szólt, hogy a tévében meghallgattuk az aktuális politikai beszédet, a tévében láttuk az aktuális reklámokat, és mindenkinek, persze ott is volt targetálás, de gyakorlatilag nagyjából mindenkinek ugyanaz az üzenet ment át. És megpróbálták, én úgy szoktam fogalmazni, megpróbálták hangosan eljuttatni hozzánk az üzeneteket. És ugye kommunikációban szoktuk is ezt használni, hogy legyen minél hangosabb, legyen minél nagyobb a füst, nagyon sok ilyen szólás van, ami erre utal, hogy hát ennek igazából valami nagy dolognak, valami grandiózus dolognak, valami hangos dolognak kell lenni. És igazából ez a legijesztőbb a mikroinfluencer, mikrotargetálás vonalban, hogy itt már nem kell hangosan beszélni, itt nincs szükség hangos beszélőkre, ezek suttognak, csak bele a füledbe konkrétan, direktben.
Jaj, de kellemetlen. Viszont hatékony, mert valóban ugye ez fontos a mikroinfluencer esetében, hogy aki őt követi, ő neki nagyon hisz. Tehát itt nagyon erős a kapcsolat.
Így van, és ugye volt egy időszak, amikor azt gondoltuk, hogy a követők száma az ugye jelzi azt, hogy valaki mekkora influencer. Nyilván popsztárok, ismert politikusok, stb. Sportolók jól láthatóan óriási követőszámot tudtak gyűjteni. És ebből következett is az, hogy vitték magukkal a saját követő rétegüket. A mikroinfluencer viszont azért érdekes, mert lehet, hogy neki nincs sok követője, sőt, nagy eséllyel nincs sok követője, de valamiért egy adott körben mégis ő az, akihez fordulnak, akit követnek, aki valamilyen témában úgymond megmondó emberré vált. És ehhez már mondjuk egy faluban lehet, hogy nem neki kell a tanárnak lenni, vagy az orvosnak, lehet, hogy ő az autószerelő, vagy lehet, hogy ő a kisboltos, akihez mindenki bejár. Mert valamiért neki van több tudása, több tapasztalata egy olyan dologban, amit elhisznek.
Vagy a főnök asszisztense.
Vagy a főnök asszisztense. Vagy amit az ember a politikában megtanul, hogy vannak a táskahordozók, akik sokkal fontosabbak, van a portás, aki sokkal fontosabb, és van ugye az asszisztens, aki sokkal fontosabb. És időnként sokkal több információval is rendelkeznek, mint a nagy ember. És akkor áttérünk arra is, hogy a nagy embereknek ugyanúgy megvan ez az elefántcsontorony jelensége. Amitől itt most én egyébként ugye óvok mindenkit, és amiről beszélünk, az, hogy muszáj kinyitnunk a szemünket és fülünket, és ne hagyjuk, hogy az algoritmus határozza meg, hogy miről nem tudunk, és ne csak azt, hogy miről tudunk. Ugye ez az, ami eléri mindig a nagy embereket, politikusokat is, hogy bekerülnek egy olyan vélemény buborékba, ahol már neki nincs ideje, energiája, lehetősége máshonnan tájékozódni, csak vagy a saját embereitől, vagy a saját technikai eszközeiről. És ezeket azért nagyon jól le lehet korlátozni véleménybuborékba. Tehát ha valaki a Facebookjáról tájékozódik, akkor az, ha valaki még a saját asszisztensétől, akkor csak az.
Hát a Mátyás király áruhában ugye kimegy és körbe szaglászik. Az jut eszem, hogy a nagyapám mindig hallgatta a vasárnapi csurkát a Kossuth rádióba, és hogy miért hallgatod, és mondja, az ellenség hangját ismerni kell. Úgyhogy a vélemény buborékból így is ki lehet törni, hogy az ember néha rákattint valami olyanra, amit...
Ez pontosan így van. Nem tudom, emlékszel-e, egykorúak vagyunk, egy Tallózó című folyóiratra.
Hogyne.
Nekem a gimnáziumban az volt a kedvenc olvasmányom, amíg mentem haza a suliból, addig azt olvasgattam, amiben nem teljes cikkek voltak, csak cikk részletek, viszont minden onnan. Tehát tényleg a Nőklapjától, a Nemzeti Sporton át minden oldalnak.
Olyan, mint a Szüret a narancsba.
Igen, bár az egy kicsit...
Az egy best of,
igen. Itt gyakorlatilag ugyanannak a témának meg tudtad nézni azt, hogy a különböző oldalak, és ugye akkor is pont egy olyan időszakról beszélünk, amikor a rendszerváltás után elég erőteljes volt ugye a bal-jobb szembenállás politikailag, és nagyon izgalmas volt látni azt, hogy egy liberális újság hogyan írja le ugyanazt az eseményt vagy tényt, mint mondjuk egy konzervatív újság. És akkor még azt mondanom, az újságírás is egy kicsit más volt, ugye ott sem algoritmusok dolgoztak, hanem valódi újságírók. És amikor pedig én elvégeztem egy újságíróiskolát, talán ez nem reklám, a Kos újságíróiskolát, nem azért, mert újságíró akartam lenni, hanem azért, mert szerettem volna megérteni, hogy működnek az újságírók, és akkor volt nekünk olyan feladatunk, hogy egy különböző témára kellett mondjuk úgy 10 darab hírcímet írni, hogy ez különböző újságokban hogyan jelenne meg. És mondjuk azt, hogy jött a tél, hogy akkor ezt a Blikktől a Nemzeti Sporton át az akkori Népszabadságig, vagy a HVG-ig, vagy a Forbes-ig hogyan lehetne megírni. És ez egy nagyon izgalmas stílusgyakorlat tulajdonképpen, és nagyon, nagyon élvezte is az ember, de hát nagyjából azt mondom, hogy 3-at bárki tud, ha kimegyünk az utcára, megkérdezzük, és meg tudja különböztetni. 5-öt, ha kicsit megerőlteti magát az ember, szintén mindenki tud. Na és onnantól kezdődik a tehetség része, hogy valaki tud-e 10-et, 15-öt vagy 20-at csinálni ugyanabból a témából, és valójában a mesterséges intelligencia 10 000-et is tud csinálni, és ez a legizgalmasabb a dologban, hogy már nincs szükség arra típusú tehetségre, arra kreativitásra, amivel annak idején nekünk rendelkezni kellett, hanem inkább arról szól, hogy hogyan tudod kihozni promptokkal, kérdésekkel, jó beszélgetéssel a mesterséges intelligenciában, vagy a nagy nyelvi modellből, hogy ő ezt a típusú kreativitást megcsinálja helyetted.
Még ugye csak az jutott eszembe, hogy ugye most olyan címek kellenek, hogy nem fogod elhinni, hogy mi jön az ősz után. Még a tudósokat is meglepte, hogy a ősz után mi következik. Ide kattints.
Igen, ma reggel lemondott a miniszterelnök, és akkor kiderült, hogy Zambiában. Igen, tehát, hogy ezeket ismerjük.
És ezt is tudja az AI valószínűleg.
És ezt is tudja az AI, bár ez ugye ez az az irány, ami a nem szerencsés
amit
kategória.
Amit nem kéne.
Tehát igen, tehát ez a kattintás vadász időszak. Én azt gondolom, hogy ez ellen is kifogják az emberek aztán a páncéljukat fejleszteni, és nyilvánvalóan, ahogy egyre megy az idő, az ember azt gondolja, hogy amikor rákattintottál 10-szer és 10-szer kellemetlen élményben volt része, mert nem azt kaptad, amit vártál, akkor 11-szer már meg fogod gondolni, hogy oda kattintasz-e. Csak sajnos az a probléma, hogy a mainstream média ment el ebbe az irányba, mert addig, amíg ezek blogok voltak, addig maximum nem kattintottál, de amikor a mainstream médiában, ahol egyébként megtalálnád a magad híreit, ott lépsz bele ebbe a folyóba, az már nagyon kellemetlen, és nagyon nehéz kikerülni.
Hát nem vinném el most ebbe a filozófiai irányba, de ugye azért erről is picit tehet az algoritmus, hiszen a mainstream média arra kényszerül, hogy ő is kattintásból éljen, tehát azért itt több ludas van ebben az ügyben.
Arra is kényszerül, meg ugye a másik a hírverseny, és ez se új keletű dolog, hiszen már régen is volt hírverseny, csak akkor másnap jelentek meg az újságok, a heti lapok. Ugye egy hét múlva, és maximum a híradó este volt az ember, sietni kellett, hogy elkészüljön. De most, ha történik valami, és 5 percen belül nincs kint a kész hír az oldaladon, akkor már nem te vagy az első, akkor már gyakorlatilag lehet, hogy csak 15. vagy a hírversenyben, és persze a neved vagy a követő számod az még viheti egy darabig a dolgot, dolgot, de ha mindig lemaradsz, akkor idő után nem rád fognak kattintani, hanem a többiekre.
Hát nem is gondoltam, hogy erről beszélünk, de azért ugye hol van már a két független forrás megerősíti, ugye? Addig nem teszünk ki semmit, aztán most tudod, mi van, update, frissítünk, most kaptuk.
Hát és ha egyáltalán látta újságíró, azért azt is tegyük hozzá, mert az, hogy nem látták hárman, az egy dolog, de az, hogy már esetleg ember se látta, ez már olyan mélység, amiben igazából nem is megyek bele szívesen.
Újságolvasóként semmiképpen ne várjuk ezt a korszakot. Szeretnélek mindenképpen kérdezni a chatbotokról. Én sokat szoktam emlegetni őket, és most kifejezetten a mesterséges intelligencia alapú chatbotokra gondolok, és azt szoktam mondani, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a politikai kommunikációban, meg általában is, de aztán mindig azon kapom magam, hogy olyan nagyon mélységében igazából ezt nem tudnám megindokolni, ezt az állításomat, úgyhogy kihasználom az alkalmat, és megkérlek, hogy picit beszélgessünk arról, hogy mi a nagy truváj abban, hogy számítógéppel, tehát mesterséges intelligenciával lehet beszélgetést folytatni, ez a chatbot. Hol van ebben a nagy dobás?
Hát először azzal kezdeném, hogy miért nem jó még, és miért nincsenek még olyan nagy mennyiségben olyan politikai chatbotok, amikkel egyébként nap mint nap találkoznánk. Egyszerűen azért, mert még a technológia nem tökéletes. Ugye várjuk az úgynevezett AGI-t, tehát az általános mesterséges intelligenciát, ami tényleg már úgy fog viselkedni, mint egy ember. Sokszor mondják, jönnek a kattintásvadász címek, hogy már itt van, nincs itt még.
De ez micsoda pontosan?
Ez gyakorlatilag az a típusú mesterséges intelligencia, ami már megkülönböztethetetlen az emberi viselkedéstől. Tehát csinálnak olyan teszteket, ahol ugye mesterséges intelligenciákat, robotokat tesztelnek arra, hogy egy ilyen vakteszten el tudják-e dönteni a vele beszélgetők, hogy egyébként emberről vagy gépről van szó. És ugye elméletileg, ha eléri az 50%-ot, akkor tehát több ember mondja azt, hogy valójában emberrel beszél, mint aki azt mondja, hogy nem, akkor tulajdonképpen ezen a teszten átment az a bizonyos mesterséges intelligencia szoftver vagy eszköz. Ezzel együtt ez egy érdekes mérőszám, de azt mondják a szakértők, hogy ez a típusú általános mesterséges intelligencia, ami tényleg úgy tud tenni, mintha ember lenne, még nincs itt. De az igazság, hogy mivel a percepciója már itt van, és állandóan azt hisszük, hogy itt van, és ha van egy kattintásvadász cikkcím, ami benne van, hogy most megjelent a mesterséges általános mesterséges intelligencia, és rá fogunk kattintani, akkor tulajdonképpen már mégiscsak itt van velünk. És ez okozza azt a nehézséget, hogy hogyan fogjuk majd tényleg megkülönböztetni, amikor itt lesz majd kicsit ez a farkas kiabálásnak az esete. A chatbotokkal való beszélgetésnek a nagy előnye azt gondolom az, hogy azt a stílust tudja fölvenni, ami nekem igazából tetszik. Vagy azért, mert ez a célja egyébként, vagy azért, mert én állítom, én promptolom esetleg úgy. De a lényeg az, hogy egy vállalkozónak vállalkozói hangon tud beszélni, egy otthonülő kismamának otthonülő kismama hangon tud beszélni, és mindenkinek a maga intellektusa, maga háttere, akár az aktuális lelkiállapota alapján tud beszélni. És ilyen formában a chatbotok hihetetlen lehetőséget kínálnak ugye nem csak a mikrotargetálásra és arra, hogy gyakorlatilag akár egyén szinten el tudjuk juttatni az üzeneteket a megfelelő célcsoportnak, hanem arra is jó, hogy mindezt sokkal kellemesebb módon tegyük. Tehát semmilyen módon ne is érezze az illető, hogy ő most üzenetet kapott, vagy kommunikálnak vele, hanem csak azt érezze, hogy egy jót dumáltunk. És valójában minden politikusnak ez a legnagyobb álma, hogy úgy tudjon beszélgetni egy választóval, hogy a végén azt hazamenni, és azt mondja, hogy de jót dumáltam ezzel a fickóval, hát tuti, erre fog szavazni. Nem tudom, hogy miért, igazából nem is kell megmagyaráznom, az számít, hogy a fegyvertartásra mi a véremény, vagy az számít, hogy az oktatás helyzetre, nem ez számít, de jót dumáltam vele. És ebben az irányba mennek a chatbotok, hogy hogyan tudják ezt az érzetet kelteni bennem, és ennek ugye megvannak a veszélyei is, meg természetesen ennek a kényelme is.
Nagyon fontos, hogy a stílust emeltet ki, hogy mindenkinek a saját stílusában tud kommunikálni. Mi a helyzet, és ez szerintem sokkal veszélyesebb, de nem akarlak előfeszíteni az ügyben, a tartalommal. Tehát ez nekem teljesen oké, hogy mindenkinek teljesen okát bámulom, meg nagyon-nagyon érdekes, hogy saját értelmi szinten tud megmagyarázni dolgokat, meg elmondani, de mi a helyzet akkor, amikor a tartalmat is aszerint ferdíti, vagy aszerint emeli ki, ami, és itt már propagandánál vagyunk erősen, amire én ugrom, ami az én gombjaimat nyomogatja, miközben hát azért a tartalmi kérdés azt mégsem elvileg a mesterséges intelligenciától várnánk.
A mesterséges intelligencia nagy előnye az, hogy strukturálatlan adatokból is tud dolgozni. Tehát én már akkor tudom használni a mesterséges intelligenciát, amikor még nem is tudtam megfogalmazni, mi az üzenet, amit el szeretnék juttatni, hanem az ő támogatásával, az ő együttműködésével fogom ezt kidolgozni. És ebből következően, ha én megadom neki az összes olyan inputot, amivel mondjuk annak idején egy kommunikációs tanácsadó cég, vagy egy marketing ügynökség összegyűjtött egyrészt évtizedes tapasztalatából, másrészt ugye friss mérésekből, és ugye arra építette föl a kommunikációs üzenetet és a célcsoportokat, stb. Ezt egyedül megcsinálja az AI. Tulajdonképpen teljes ügynökségek válnak haszontalanná azzal, hogy minden egyes lépést, hogyha valaki végigvisz, és itt viszont fontos az embert megnevezni a végén. AI végén kell egy ember, aki ugye dönt, és ez nagyon fontos. Az Európai Unió elindította ezt az AI Act-et, erről majd beszéljünk egy picit még, hogy ez miért lesz fontos, hogy ember legyen a végén. Tehát az ember eldönti, és végig tud menni vele lépésenként az egész tervezési folyamaton, egészen onnantól kezdve, hogy milyen adatokat kell hozzá összerakni, akkor rakd össze hozzá, mondom az asszisztensemnek, ugye, aki esetleg ebben az esetben nem humán. Egy másik osztálynak szólnék, hogy hát gyűjtsenek be a célcsoportról mindenféle információkat. Oké. Lehet egy harmadik asszisztensnek, vagy egy osztálynak szólnék, hogy mondjuk aktuális árakat, aktuális konkurencia infókat gyűjtsenek be. Tehát rengeteg információ összeáll, de ezt mind ő csinálja meg, és igazából másodpercek alatt, ha ugye jól fel van promptolva, és hozzáfér a megfelelő adatbázisokhoz. És csak utána kezdünk hozzá magához a tervezéshez, ami a következő 5 másodperc gyakorlatilag a dologban, hogy ebből aztán lépésenként rakjuk is össze a tervet. És mi történik? Az történik, hogy megvan az, hogy mondjuk nekem kinek kell eladni ezt a tervet. Mondjuk tegyük fel, legyen ez egy politikus, aki erről dönt, vagy egy think tank, vagy legyen ez egy vállalatvezető. Ha én tudom, hogy ki az, aki erről dönteni fog, akkor én azzal is feltaníthatom az én rendszeremet, hogy ki az a vállalatvezető, aki erről dönteni fog. Mondjuk a LinkedIn profilját le tudom szedni, és meg tudom nézni, hogy miről szokott posztolni, mi érdekli. És itt ugye nem csak arról beszélünk, ami a tárgya a dolognak, hanem arról, hogy ő focizni szeret, hogy neki unokái vannak, hogy
flexel.
Hogy flexel például, vagy mivel flexel, ugye? Mert ez is egy nagy kérdés, hogy flexel, vagy pedig az autójával flexel például. Tehát, hogy ez egy olyan segítséget tud nekem nyújtani mondjuk ennek az eladásához, amire eddig a legprofibbak voltak csak képesek, és akkor is csak olyan tudással, amire gyakorlatilag évtizedeket kellett hozzá készülni. És képzeld el, hogy elmegyek ezzel a mondjuk kommunikációs tervel, és az illető megtalálja benne saját magát. Ha nem ő a döntéshozó, akkor mellé fogtam, ugye? Tehát, hogy ez az egyetlen, ami, ahol megint csak kell az ember. Ki kell találnunk, hogy kinek megy ez a dolog.
Az a dilemma, amit az előbb felvetettem, és a rádiós verzióban ennyi fog még beleférni, aztán persze átmegyünk az online podcast felületre, hogy mi van akkor, ha azt mondom felhasználóként ennek a chatbotnak, nekem nagyon szimpatikus a Z-párt, gondolkozom, hogy rá szavazok, de nagyon tartok tőle, hogy vagyonadó ügyben én nem fogok jól járni, ha ők nyernek. Mondjuk, ha így kérdezem meg, vagy ha úgy kérdezem meg, hogy nagyon szimpatikus nekem az E-párt, és remélhetem-e, hogy a gazdagok megfizetnek picit jobban a közteherviselésben, és azt gondolom, hogy különböző választ fogok kapni.
Hát igen, itt vissza kell mennünk úgymond Csipollához. A kérdés az, hogy ki az, aki föltanította ezt a rendszert, és mi az ő célja ezzel az egésszel. Az a célja, hogy bármi áron az E-párt szavazóinak a számát növelje, vagy az a célja, hogy elkötelezett szavazókat neveljen tulajdonképpen belőlem vagy belőlünk. És ez a cél az, ami meghatározza a másik oldalt is, hogy én hogyan tudok védekezni ez ellen, mert ezek a chatbotok valójában nem szolgálják az én érdekemet. Ezek a chatbotok a kitalálójának vagy a kifizetőjének az érdekeit szolgálják, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy valójában itt ugyanúgy kell védekeznünk, mint ahogy említettük, hogy aktív, passzív módon akár ugye korábban letiltottuk, vagy korábban elfordítottuk a fejünket, de itt ez nem lesz elég. Tehát ezekre az algoritmusokra, ezekre a chatbotokra már nem elég az a védekezés, hogy én ezeket becsukom vagy letiltom. Itt egyszerűen a tudás a válasz. Az a, úgy hívjuk, hogy AI literacy, tehát ami talán azt gondolom, egy nagyon fontos jelszó lesz a következő időszakban, talán még nincs azon a polcon, ahol kéne lennie, hogy mi az a, az írás tudatlanság az az AI írás tudatlanság, amit föl kell számolnunk ahhoz, hogy védekezni tudjanak az emberek ez ellen. Mert valójában nincs más mód. Tehát neked föl kell tudnod ismerni, hogy mire megy ki a játék. És ha megérted, hogy mire megy ki a játék, akkor tudsz védekezni.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió változata. Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója, a mesterséges intelligencia szakértő vállalati tanácsadó volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, Kornél.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióban fejeződik be a Krízisek és pofonok, ugyanis Tamással folytatjuk még egy picit ezt a mesterséges intelligencia témát az online podcast felületen, úgyhogy akit mélységében érdekel az AI, az jöjjön velünk oda tovább, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.